Erdély egyik legszebb városában, Brassóban ülünk, Raduk Zsolt nyugdíjas evangélikus lelkész lakásában. Édesapja szintén evangélikus lelkész volt itt Brassóban, az ő életútja is hát egészen különleges, és kötődik a 20. századi magyarság történetéhez is. Egészen 90 éves koráig szolgált, és Zsolt, te is talán 40 év körül szolgáltál itt. Milyen gyerekkorod volt? Először talán erről beszéljünk, és milyen volt édesapáddal a kapcsolat? Talán ő keresztelt, ő konfirmált téged?
A keresztelési szertartást azt dr. Kis Béla végezte, aki csernátfalusi lelkész és teológiai magántanár volt. Feleségével együtt keresztszüleim is voltak. Édesapámról pedig hadd mondjam el azt, hogy ő Kolozsvárot született 1909. október 18-án. Édesapja Raduk Mátyás a Felvidékről származott, és úgy került Kolozsvárra. Édesapám pedig Kolozsvárot a Járosi Andor tanítványa volt, aki esperes és teológiai magántanár is volt, és az ő hatására a konfirmációja idején fordult a lelkiek és a lelkészi hivatás felé. Édesapám 1931-ben végzett, és 1931-től 33-ig Brassóban volt segédlelkész Nikodémusz Károly mellett, aki a lelkészsége mellett a Magyar Írószövetségnek is tagja volt.
Kérem szépen, hogy egy kicsit beszéljél édesapád és Reményik Sándor kapcsolatáról.
Segédlelkészi évei idején volt alkalma nagyon közeli lelki kapcsolatba kerülni Reményik Sándorral, aki szintén kolozsvári volt. Édesapám mindvégig tartotta vele ezt a személyes jó kapcsolatot. Reményik nagyon szerette Brassó vidékét. Sok verset írt itt, ahogy kinézünk az ablakon, látjuk ezt a hegyet, ezt úgy hívják, hogy Cenk. Cenk lámpásáról írt verset, és így tovább.
Volt arra példa, hogy idejött édesapádhoz? Brassóba?
Mindig találkoztak. Mindig találkoztak, mert édesapám egy szobás legénylakásban lakott. Tehát nem kimondottan csak hozzájött, de leveleztek is, és ezekből a levelekből őrzök az édesapámtól rám maradt anyagból, hiszen egész Reményi kultusz volt. Egyik ilyen kultikus figurája a családunknak alakja Reményik Sándor volt, a másik Ápril Lajos, a édesapámnak. Tanára volt Kolozsváron, de brassói születésű volt, száz eredetű ember.
Hadd kérjelek, hogy akkor róla is, Ápril Lajos és édesapa kapcsolatáról. Meg hát ahogy te látod, akár Áprilit is.
Kolozsvári református kollégiumba járt édesapám, ahol Ápril Lajos magyart tanított neki. A verseit, akár a Reményik verseket is, rajongásig szerette. Nem csak szerette a verseket, hanem tudta is. Nálunk egy ilyen Reményik áprili vers tanulási hagyomány alakult ki a családban, hárman voltunk testvérek. Na nem csak ez a két költő létezett számunkra, mert azért Arany János, Petőfi, Juhász Gyula, Tóth Árpád, és így tovább Dzsida Jenőt ne is hagyjuk ki a sorból. Szóval ilyen verskedvelő család volt. Asztal köré ült a család este, és akkor volt igeolvasás, volt éneklés, volt közös imádság naponta. És azon kívül jöttek a versek. Ilyen kellemessé, kedves és szellemiekben, lelkekben gazdaggá tette a családot ez az együttlét.
Ez hogy zajlott? Édesapa vett elő verseket, és ő olvasta föl?
Is. Kérdés az, hogy nem ezt tanultam, te mit tanultál, és így tovább. Nem kényszer hatása alatt.
Áprilira hogyan emlékeztek? Akár édesapa, vagy nem tudom, neked volt-e személyes élményed vele?
Április Lajos járt nálunk itt ebben az épületben. Én pontosan akkor nem voltam itthon, ellenben tudta azt, hogy hány szakaszos hosszú vers fordítását és hány versét, sok versét tudom kívülről. Visszatérve édesapám, sőt az édesapám bátyja is nagy szeretettel emlékezett vissza, mert olyan módon tudta tanítani nekik a magyar irodalmat, hogy rajongásig szerették. Aztán tanulták is a verse, az ő verseit is. Nem csak a magyar irodalomba vezette be őket, de felkeltette ezt az érdeklődést bennük, hogy forduljanak e felé a líraiság felé, amit Ápril Lajos képviselt.
Szamárság olyat kérdezni, hogy egy-két vers címet mondanál, ami nagyon a szívedben van, akár Reményiktől, akár Áprilitól is?
Van mind a két költőnek, ha jól tudom, egy-egy olyan verse, amit ha nem közvetlenül édesapámnak ajánlottak is, de ő volt benne. Édesapám rendkívül sokat idézte a költeményeket az igehirdetései illusztrálására. Én személy szerint nem tudok kedvenc verset mondani, de ilyen, hogy az óriás, vagy rádióba mondom, vagy történetesen a medveszakadék legendája a Nagykőhavason, annak a ceruzás kézirat változatát itt őrzöm a szekrényben, édesapám megőrizte, azt neki adta. Áprili Lajos, hát ki ne ismerni? Én csodálkoznék, hogyha ezek ismeretlenek lennének. A Március, a Tavaszodik, a Limeszeken, ugye a Gladiátortól kezdve, tudom is én, a Halálmadárig.
Egy ilyen beszélgetésben nem is lehet beszorítani például édesapádnak az életét, életútját, de kérlek, hogy próbálj ilyen súlypontokat megemlíteni, többek között, amit én itt Brassóban hallottam róla, hogy megmentette a Magyar Evangélikus templomot, mert úgy tudjuk, hogy talán 50-es években le akarták azt bontani.
A templom lebontás az én esetem volt, nem az övé. Uh-huh. Ott engem fenyegettek meg, mondtam, hogy keresztbe fekszem, ha le akarják rombolni. A kapuba azt mondták, hogy kár lenne magáért, mert a buldózer átmegy magán. Az ő esetei, azok visszanyúlnak Barcaúj faluba. Hadd kezdjem azzal, hogy én, mint kicsi gyermek, amikor a ritka autóközlekedés idején megláttam egy személyautót, állítólag azt mondtam, hogy jaj, nehogy elvidd édesapámat. Rengeteget hurcolták. Amikor még királyság volt, akkor lekommunistázták, amikor rendszerváltozás volt, akkor reakciósként akarták megbélyegezni. 16-szor állott bíróság, többek közt 6 bíróság előtt, nem egyszer elvitték hetekre, és bántalmazták is, de nem tudták megtörni, mert mindig hűséges maradt az egyházhoz, Krisztushoz, és az ő evangélikus egyházához, a népéhez. És annak idején volt egy lehetőség, felajánlották, hogy hivatalosan Magyarországra telepedhet családostól, és azt mondta, nem. Ő itt erre tette esküt, hogy ezt a szolgálatot végzi itt, és soha, de soha eszébe nem jutott volna az, hogy megfutamodjon. Ilyen karakánság mellett volt neki hiteles aztán az ige hirdetése mindenek között és mindenek előtt. Na most a templom lebontás az már az én időmbe történt.
Na ez hogy volt?
Ez úgy történt, hogy az akkori diktátor, ugye Ceausescu, valahol a mi vidékünkön járt, kérdezte, hogy mi az, hát mondták, ott volt egy katolikus temető a szomszédságunkban, ott most park van. Tudja, mi temetőnket letarolták. Temetés 1960 óta be volt tiltva a mi temetőnkbe, a templom körül.
Tehát a Magyar Evangélikus temetőt letarolták?
Így van, letarolták, de megúsztok ennyivel.
De a maradványokat nem exhumálták?
Nem, csak aki akarta. Uh-huh. Ott még most is a templom körüli részen sírok vannak.
Tehát itt most a gyülekezetnek lehetnek olyan tagjai, akiknek a felmenőinek a csontjai ott vannak a föld alatt?
Igen, lehetnek. Uh-huh. Annak idején készítettek is, és úgy emlékszem, hogy a Magyar Televízió lejátszott a Halott temetők címén. Házsongárd, Brassó, és így tovább, abban már én szerepeltem ezzel a kérdéssel. Igen, ott voltam végig, mindenről jegyzetet készítettem, és a megyei pártvezért elküldtem a fenébe, nem pont ezzel a szóval, de azt mondtam, hogy ez szentségtörés, amit művelnek. Annyira nagy elvtárs úrnak tartotta magát, hogy átnézett rajtam, és nem bántottak.
Te évtizedeket szolgáltál hasonlóan édesapádhoz itt Brassóban. Kérlek, hogy tekints erre vissza, mi maradt meg benned, hogyan látod az életutadat, szolgálatodat?
Én 44 évig voltam ebben a gyülekezetben lelkész, előbb segédlelkész az édesapám mellett. A kommunista időkben Brassót zárt várossá nyilvánították, és az jöhetett be, akinek a hatóságok személyazonosságit adtak, letelepedést és személyazonosságit. 66-tól 70-ig voltam teológián, előtte még jó ideig nem jelentkezett senki. Amikor végeztem, akkor kinevezhettek, mert nekem megvolt a brassói személyim. Életemnek a legszebb időszaka volt az, amíg együtt dolgozhattunk. 77-től vettem át én a vezető lelkészi funkciót, de olyan szinten, hogy a világ felé legyek én az egyház képviselője. Mert édesapám a munkáját A-tól Z-ig ugyanúgy végezte, mint mindig. Soha nem voltam neki főnöke. Én mindig valahol a tanítványa volt.
Igen, de azért, hogy a hallgató is értse, jogilag te voltál a beiktatott parókus lelkész, de mégiscsak hát ő volt az édesapád és a nagy lelki-szellemi tekintély is.
Így van, én az ő lelkiségének a vonalát nőttem fel, úgy mondjuk így, hogy annak a farkincája voltam még.
Ő reagált a te ige hirdetéseidre időnként?
Természetes. Annál nagyobb dicséretet életemben nem kaptam, mint amikor ő azt mondta, hogy na, ezt így kell csinálni.
És ha volt, ami nem tetszett neki esetleg, annak hangot adott?
Igen. Igen. De ugyan? Mindig nagy szeretettel. Természetes, mint ifjú ember, ki nem botlik, mikor majdnem elsírtam magam, kezét a fejemre tette, és csak ennyit mondott, hogy édesfiam. Ennyi volt minden. Szóval így, de azon kívül nagyon sok mindent megbeszéltünk. Emlékszem, volt egy olyan alkalom, amikor a keresztség, keresztelés, tehát maga az életet átható tény, a naponkénti bűnbánat és törődelem után a lutheri magyarázat szerint, és a keresztelés, mint néhány percig tartó alkalom között milyen a különbség? Hogy függ össze egyébként a kettő? Na és akkor leültünk ketten, és átforgattunk én nem tudom hány bibliafordítást, eredeti szövegeket. Például ebből a beszélgetésből született egy mindenki számára érthető igehirdetés.
Miben látod a lelkészi szolgálat értelmét?
Én például utólag ismertem fel. Nem úgy kerültem teológiára, hogy na, én szeretnék lelkész lenni, hanem utólag derült ki, ahogy azt egy alkalommal le is írtam, hogy adok egy nyitott ajtót eléd, és utólag fedezi fel az ember. Hadd mondjak példát rá inkább. Volt két testvér. Egyiket nemrég temettük el, az idősebbiket, a fivért, a húga még most is él, pillanatnyilag éppen kórházban van, de ez a két testvér valamin összeveszett. És édesapámnak nagyon kedves volt mind a kettő, nekem jó barátom mind a kettő. És valamelyik ige hirdetés úgy megragadta őket, hogy az egymással nem beszélő két testvér a következő vasárnap egy padban ült, és együtt jött az úrvacsorához. Hát ha ez nem az értelme, akkor nem tudom, hogy mit mondjak.
Igen.
Más alkalmak. Apácán végeztem egy temetést. 60-valahány évi házasság után temettük el a nénit. Az ige hirdetés a temető után a templomban történt meg. Kifelé jövet, a lelkész megáll a templom ajtajában, és jönnek, és elsőként az emberek is kezet fognak. Jön az özvegy ember. Egyetlen szót mondott. Megértettem. Hát én azt mondom, hogy semmiféle teológiai méltatás ezt nem tudja überelni. Én egy küldött vagyok, mint a postás, aki kézbe kap egy üzenetet, amit átadok, de tudom, hogy mi van benne, ha kell, el is magyarázom, vagy szóba bíznak rám valamit, és azt kell átadjam valakinek. Akihez az üzenet szól, én annak vagyok a közvetítő.
Mi történt a magyarsággal, és hát ezzel összefüggésben az egyházzal szerinted a 20. században? És hát ebből következik, hogy mi lesz velünk?
Itt nálunk, hogy mi történt? Hullámzás történt. Figyeltük, hogy annak idején, amikor az istentelen rendszer tiltott, vasárnap is dolgoztatott, voltak, akiket sikerült megfélemlíteni, mert olyan állásuk volt. Tanítók, tanárok, tudom is én, de olyant is tudok, aki mai napig is jár. Nem tudták megfélemlíteni, az mindig ott volt a templomban. 100-an, 110-en, 120-an eljöttek egy vasárnap délelőtti istentiszteletre. Ünnepeken nem fértünk be a templomba. minden nyomás ellenére. Amikor jött ez a változás, hirtelen megugrott a szám, ugye a rendszerváltozásra gondolok, akkor 160-180-an voltunk. Aztán kezdődött az elvándorlás. A legnagyobb konfirmandus csoportom az Átkos rendszer idején 58 konfirmandus volt, a legkisebb pedig a változás után 4. Hullámzás. Úgy néz ki, hogy számbelileg fogyunk. Kevés az utánpótlás. Annak idején, amikor én lelkészi szolgálatomat elkezdtem, volt egy évben 20 temetés, kb. 20-20 valamennyi, és kétszer annyi keresztelés. Most nem, hogy dupláján visszafordult, hanem még nyomatékosabban visszaáll, negatív felé fordult ez az arány. Eléggé érint minket ez a társadalmi jelenség. Mi a mi kicsiségünkben sokkal jobban érezzük ennek a káros hatását. De még vagyunk. És a másik, ami a szolgálatom értelmét jelenti, ugye itt vegyes nyelvi közegben élünk. Hálát adok Istennek, hogy adott lehetőséget arra, hogy nyelveket tanuljak. Egyházi szolgálatot 5 nyelven végeztem. Anyanyelvemen magyarul, államnyelvén románul, aztán németül, aztán tanultam az iskolába, és végeztem szertartást francia nyelven is, és mit nem mondtam még? Angolt. Angolt, hát volt egy olyan, hogy skót volt a vőlegény, és akkor az egész férfi nemzetség kiltben állotta körül az oltárt. Bizony, én itt Brassóban. Sokszor magyarul és románul, vagy magyarul és németül kellett végezzek. Pál apostol hányszor nem a saját anyanyelvén beszélt. Nekem a küldetésem az, hogy annak, aki érti az ő nyelvén, tudjam elmondani, ezért kaptam ezt az ajándékot, hogy tudjam elmondani az ő nyelvén. És visszajelzéseket kaptam, hogy rengeteg ellenség kép szűnt meg ezekben a többségiekben.
Úgy tudom, hogy most nyugdíjas éveidben is aktívan besegítesz a gyülekezeti szolgálatba.
Amikor helyettesítésre kérnek, akkor nagyon szívesen, de mondjam így, itthon, ahol ismernek, ahol tudják, hogy mikor fáradok el, és nem mondják azt, hogy na, ez egy kikopott ember. Körülbelül 10 éve foglalkoztam a szabadult szenvedélybetegeknek tartva bibliaórát. Havonta egyszer még ide jön a csoport, és itt tartunk bibliaórát velük.
Beszélgetésünk végén akár egy ilyen összegzést mondhatnál a te életedről, hogy mi a konklúzió, mit éreztél fontosnak, hogyan készülünk az Úr elé, hiszen nyugdíjas éveinkben már ez is téma kell, hogy legyen.
Igen, elgondolkoztam többször is. A kellő időben a kellő feladatot elvégezni, hogy a lánc ne az én láncszememmel szakadjon meg. Örömmel látom azt, amikor helyettesítek, hogy a gyülekezetünk tagjai még szívesen veszik a szolgálatomat. Tehát azt jelenti, hogy nem szakadt el az én időmben az a láncszem, és hogy a jövőre készülünk. Édesapám szavai jutnak eszembe, aki nagyon jelen van a gondolataimban és a szívemben, lelkemben. Mikor azt mondta, és ezt vallom én is, azt mondta, olyan szívesen vagyok veletek, de kész vagyok bármikor, ha az Úr hív, menni.